A mai vasárnap úgynevezett Biblia vasárnap, minden évben március első vasárnapja. A Magyar Biblia Társulat által, meg a protestáns egyházak által így a Szentírásnak a vasárnapja, amikor így imádkozunk a Szentírás terjedésért, ilyenkor az adományaink is a Biblia terjesztését szolgálják. És különleges egybeesés, hogy az a szakasz, amit a Timoteusi levélben most olvasni fogunk, az éppen erről szól, amit ilyenkor különben sokszor szoktak textusnak felvenni igehirdetők. Mielőtt felolvasom, még csak röviden emlékezzünk a helyzetre, akik itt voltak velünk hétről hétre, vagy hallották az Isten tiszteleteket, tudják, hogy Pálnak a Timoteushoz írt második levelének a harmadik fejezetében vagyunk, annak a végén ma. És ez a fejezet arról szólt, hogy Pál erősíti, bátorítja Timóteust, ezt a fiatal gyülekezet vezetőt, akit ő állított be a efézusi gyülekezetbe, szolgálatba. Egy olyan időszakban, amikor egyrészt tévtanítások vannak egyre jobban jelen, másrészt az evangéliumban való hitért vagy hűségért egyre világosabb, hogy fizetni kell, mindenféle üldözések jelennek meg. És ebben bátorította és erősítette az apostol Timóteust, és tulajdonképpen ez a szakasz zárul le a harmadik fejezet 14. versétől, tehát a 2 Timóteus 3, 14, 17, amit olvasok. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Hát kedves bátor testvérek, családiasan vagyunk együtt, és a kamera se feszít. Azt mondtam útkor valaki, hogy minden alkalommal, amikor prédikálok, utána bezárják az Isten tiszteletet. Ez már kétszer így volt, ez most a harmadik is így van, de higgyétek el, hogy nem én vagyok benne a ludas. Ám valamilyen értelemben talán Istennek különleges ajándéka, hogy most így együtt lehetünk, és így tekintsük ennek. És azt szeretném, amit nem tudok megcsinálni, hogy amikor itt a Szentírásról fogok beszélni, akkor a Szentlélek valahogy felgerjeszte a szívünkben az Isten igéje iránti vágyat és szeretetet. Ha azt mondom egy ilyen pásztori intéssel és tanáccsal, hogy elengedhetetlen és mindennél fontosabb, hogy rendszeresen éljünk a Szentírással, olvassuk és forgassuk a szívünkbe, engedjük, hogy hasson ránk, és engedelmeskedjünk neki, hát akkor nem mondtam valami olyat, ami így azonnal kimozdítana benneteket a széketekből. Egyeseknek azért nem, mert vannak köztetek, remélem itt is, de vannak a gyülekezetben sokan, akik, vagy többen, akik ezt élik. Akik egészen valóságosan megtapasztalják, amit a Zsoltáros így mondott, az Úr szava, az Úr igéi iránt, hogy kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Higgyétek el, ha te nem ilyenek vagytok, vannak olyanok, akik úgy táplálkoznak az Isten szavából, hogy az olyan nekik, mint a méz. Vagy akik megtapasztalják, amit az első Zsoltárban így mond a Zsoltáros, hogy boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. És akkor nekik ez a mondat, hogy hát éljetek a Szentírással, kedves testvérek, ez nekik annyira halvány és annyira erőtlen, olyan, mintha a szerelmeseknek mondanám, hogy szerelem az egy jó dolog, szeressétek ám egymást, és akarjatok időt tölteni egymással, fontos dolog, ha ti szerelmesek vagytok, hát ez így lehullik rólunk.
másokról meg talán azért hullik le ez a mondat, és azt hiszem, hogy attól tartok, hogy többen vagyunk így, mert hallottuk már ezerszer. Talán a többségünk azt is gondolja, hogy igaz, fontos élni a Szentírással, az Isten igéjével, de mégse élünk vele. Pont. Hát akkor élj, de ettől nem fogsz élni. Pál apostol minden esetre úgy gondolja, hogy minden üldözés és tévtanítás mögött, vagy között azt tarthatja meg Timóteust. És azt teheti őt, mint Isten emberét teljessé, tökéletessé, alkalmassá, ha megmarad a Szentírásban. Úgy tűnik, hogy szinte bele akarja gyökeresztetni ebbe a meggyőződésbe, hogy a Szentírás az, ami megerősítheti őt ebben a nagyon nehéz helyzetben, az üldözések, a tévtanítások közepette, hogy megálljon. És ez egy nagyon erőteljes felszólítást mond neki, te pedig maradj meg abban. Maradj meg abban, azaz ne hanyagold el. Maradj meg benne, ne hanyagold el. Meg maradj meg benne, ne lépj tovább. Ne keress valami más, ne keress valami progresszívabbat, ne keress valami haladóbbat. Maradj meg abban, legyen elég, legyél ott, időzz benne. És ha ezt mondja Pál apostol, az Isten igéje Timóteusnak, akkor a Szentlélek által mi mást mondana nekünk, akár ezen a különleges vasárnapon, amikor sokat szóra éljük át ennek a súlyát, szomorúságát, terhét, nehézségét, hogy újra bezáródunk, mi mást mondana nekünk, amikor annyi minden elcsüggeszthet, meg annyi minden miatt aggódunk, meg azt hittük, hogy már felszabadulunk, de aztán pont most jön a neheze, a gyászban, a betegek feletti aggodalomban, mi mást mondana ebben a helyzetben, sőt, éppen ezért Isten lelke, hogy maradj meg benne. Maradj meg. Bezárul sok minden nehéz lesz, de te maradj meg abban. Mi más mondana a Szentlélek, ha ez van ma, ha ez az ige ma? Úgyhogy ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan maradjunk meg, miért íjünk a Szentírással, és három pontban. Az első, hogy mire képes a Szentírás, mire jó, akár így mondom. A második, hogy miért hihetem, hogy tényleg az, miért bízhatok benne, hogy ilyen szinten megmaradjak benne, és harmadszor pedig, hogy hát hogyan tegyük ezt. Tehát mire jó, mire képes, miért bízhatnám rá magam, és hogyan éljek vele. Mi a haszna először tehát? Ha keresztény ember vagy, ha keresztény Krisztus követőnek vallod magadat, akkor egy kicsit így gondolkozzál el azon, hogy csomó minden, amit igaznak tartasz, de hogy a bibliai kijelentés nélkül mit tudnál egy csomó mindenről? Mit tudnánk arról a bibliai kijelentés nélkül, hogy az egész világ szívében Isten szeretete van, hogy Isten szeretetből hozta létre ezt a világot, hogy Isten szeretettel hordozza ezt a világot, hogy Isten szeretettel viszonyul hozzánk ebben a világban, hogy Isten szeret téged is. Mit tudnál erről? Vagy a Szentírás nélkül mit tudnál arról, hogy az elrontott dolgaink az életben, akármilyen súlyosak is voltak, nem pecsételik meg a sorsunk és a végzetünk örökké. Hanem van bocsánat, van újrakezdés, van feloldozás. Jézus Krisztusban. Mit tudnánk erről? Mit tudnánk arról, hogy Isten legyőzte a halált, és ezért sem a te életedet, sem az egész világot végül nem nyeri el a pusztulás, végül nem nyeri el a semmi? Mit tudnánk erről? Ha csak az lenne, amit tapasztalunk. Mi a Szentírás haszna? Erre a kérdésre nem lehet mértékletes vagy józan választ adni. A Szentírás a valóságot hordozza. Az élet kezdetének, aztán a problémájának, majd a helyreállításának az igaz és érvényes történetét. Ebben, ezzel együtt a Szentírás, a Szentlélek a Szentírás által olyan valóságokat, olyan nagy és hatalmas valóságokat közöl velünk, és ezzel az igénnyel lép fel, mind hívők, mind nem hívők felé, amelyek mindent meghatároznak. Megformálják azt, ahogyan a világra tekintünk, ahogy a világban elhelyezzük magunkat. Elénk adják azt, amit mi zsidó-keresztény világképnek nevezünk. Olyan valóságokat hordoz a Szentírás, és ragad meg, hogy mi az, hogy ember, és mi az, hogy Isten. Egy más világnézet, egy más vallási könyv alapján, ez teljesen más. Gondoljatok a hinduizmusra, vagy teljesen más. Elénk adja, hordozza annak a valóságát, hogy mit jelent, hogy van egy teremtő, és van teremtmény. Hogy mit jelent, hogy férfi és nő, honnan jön, és mit jelent, hogy szülő és gyermek, mi az, hogy igaz és hamis, mi az, hogy szent és bűnös. Ha ezek a nagy és hatalmas valóságok egyedül Isten szava által közöltetnek velünk, miközben számos más magyarázat naponta ér bennünket ugyanezekre nézve, hogy ne kellene megmaradnunk, sőt, hogy ne kellene minél mélyebben belegyökereznünk, vagy egy másik képpel élve, hogy ne kellene belemerülnünk egész lényünkkel az igazságába. Te pedig, Timóteus, maradj meg abban. Pár két dolgot állít, hogy miért jó, amit Timóteus elé tár a Szentírás, most így mondom, hatékony, hathatós voltáról, arról, hogy mire képes Isten igéje. Az egyik, a Szentírások mondja, bölcsé tehetnek téged az üdvösségre. A másik, amit mond, valamint a teljes írás, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Lássuk ezt a kettőt. Bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, mondja Pál Timóteusnak. Az eredeti szövegben nem annyira ez van, hogy tehetnek, hanem erejük van, hatalmuk van, az írásoknak mondja. Erejük van, hatalmuk van arra, hogy bölcsé tegyenek téged, hogy az üdvösségre Jézus Krisztusban való hitáltal. Amikor az apostol ezt mondja Timóteusnak, akkor nyilván emlékezteti őt, amint utal is erre, hogy a gyermek, majd beszélek még, hogy a gyermekkorodtól fogva ebben nőttél fel. Emlékezteti őt arra, mert hogy Timóteusnak már megvan ez az üdvösség, ez az ismeret Krisztusban, hogy ő Isten elfogadott gyermeke, hogy a bűnei eltöröltettek, hogy Isten népének a tagja lett. Ez megvan. Emlékezteti őt az írások erejére, amit emlékezteti őt az útra, amelyet bejárt. Tudnék, Timóteusnak az édesanyja, meg a nagyanyja, Eunike és Lois, vagy fordítva, most hirtelen nem tudom, de az első fejezetben ír erről az apostol, ők olyan zsidó emberek voltak, akik Krisztus követői lettek. Nem tudjuk, hogy mikor vagy hogy, de ebben a hitben ez a hit jelen van. Az édesapja pedig görög, pogány. És azt mondja, hogy Timóteus, te tapasztaltad a Szentírásnak ezt az erejét és ezt a hatalmát, hogy hogyan vezetett el az üdvösségre Krisztusban, és ezt most elevenítsd fel. Elevenítsd fel, olyan, mint az emlékeztető oltás. Megerősíti, megsokszorozza, aktiválja azt, ami már ott van. Maradj meg, mert tudod, megtapasztaltad, hogy milyen ereje volt az írásoknak, ahogy elvezettek téged az Úr Jézus Krisztushoz, a belévetett hithez, ami az üdvösséged. Nyilván se a anyja, nagyanyja, se ő, nem tudjuk, hogy ők mikor lettek Krisztus követői, de ha az írások, az Ószövetség nem mutat Krisztusra, akkor sose jutottak volna el ő hozzá. Akik tudjátok, hogy, mert megértétek, hogy hogyan vezetett a Szentírás igazsága oda, hogy Krisztusban új életet találtatok, maradjatok meg ebben. Maradjatok meg benne. Ne lépjetek túl. Ne hanyagoljátok el, maradjatok meg. Emlékezzetek, és buzduljon fel a szívünk. Akik meg esetleg úgy vagytok, vagy ha gondoltok ismerőseitekre, akik keresik Istent, és van homályos képük, vagy képetek Istenről, de tudjátok, hogy valami alapvetően hiányzik. ami hiányzik, valami megérkezése a hitbe, valami bizonyosság, amikor azt tudnád mondani, hogy tudom már, hogy hiszek, tényleg megszületett ez az új élet bennem, szabadulást éltem át sok rosszból. Nektek látni kell, hogy a Szentírás vezet el a Krisztusban való hithez és az üdvösséghez. Azt mondja ezzel az apostol, hogy ennek a könyvnek van ereje és hatalma téged is bölcsé tenni az üdvösségre. És ez azt jelenti, hogyha ott vagy ebben a keresésben, vágyódásban, de még részben bizonytalanságban, neked ugyanúgy igaz, olvasd, kutasd, keresd, vágyd, maradj meg benne. Maradj meg benne egészen addig, amíg fel nem ragyog előtted, sőt, fel nem ragyog benned a hit Jézus Krisztusban. Ezt nem tudod magadnak adni. Ezt nem tudod magadnak kigondolni. Ez a hit nem olyan, hogy mindeneket megvizsgálva a Krisztus követésnek látom a legtöbb értelmét, mostantól ebben hiszek. Ezt lehet, hogy mondod egy ponton, de utána a következő pillanatban vagy napon érzed, hogy ez bizonytalan, ez kevés. Vagy ez nem úgy van ez a hit, hogy tetszik nekem a keresztény közösség, az itt élő emberek, szeretnék hozzájuk tartozni, vágyom arra, ami nekik van, ezért mostantól fogva hiszek Jézus Krisztusban. Hát jó, ha valaki ilyet mondana, örülnénk neki, de hogy ez mégse az a hit. Ezt nem tudod magadnak, nem tudod eldönteni a hitet. Nem tudod eldönteni, mert lehet, hogy eldöntöd, de a következő pillanatban elbizonytalanodsz. És ezért arra van szó, hogy amint megmaradsz a Szentírásban, amint vágyod, kéred, kutatod ezt a hitet, egyszer csak, ki tudja mikor, egyszer csak, a Szentlélek titokzatos munkája révén megszületik, felragyog. Ott van. És tudod, hogy korábban nem volt, most van. Maradj meg. De ez az első dolog, amire mondta, hogy mire képes a Szentírás, bölcsé tehet az üdvösségre. A másik az, hogy nem csak az új élet kezdete, hanem az abban való növekedés is a Szentíráshoz kötött. Azt mondja, hogy a teljes írás, azt mondja, hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hasznos, alkalmas. Ha az üdvösség, amire elvezet a Szentírás, ez egy új élet, egy teljesen új élettér. Ez nem csak úgy van, hogy így a lelkemmel történt valami, hanem belekerültem Istennek a népébe, Istennek a családjába, Istennek a történetébe. Őhozzá tartozom, az ő népével együtt. Ha ez az új élet, az üdvösség, akkor, érted, amikor belekerültél ebbe, akkor ebben az új világban, ebben az új életben hogyan kell élni? Hogyan kell gondolkodni? Mik a szabályok? Ha elmennék, hogy Indiába lakjak, teljesen el lennék veszve. Annyira idegen az a kultúra. És mint az újszülött olyan lennék, hogy de hogyan kell ott egyetem vásárolni? Hogyan kell az emberekkel beszélgetni? Teljesen máshogy gondolkodnak, értitek? Szóval, hogyha az üdvösségben felragyogott Krisztus nekünk, ha bölcsé tett a Szentírás erre, utána később az, hogy ebben az új világban hogyan kell élni, hogyan növekedek bele, hogyan ismerem meg a törvényszerűségeit, ez is a Szentírás adja. Hasznos a tanításra, erről beszél az apostol. Hasznos a tanításra. Szükségünk van rá. De ha ez az új világ, értitek, a Bibliából, az nyilván a Szentlélek által, de a Szentírás igazságát közölve onnan születik, akkor ennek az új világnak a törvényszerűségeit csak szintén onnan tudom megtanulni, illetve a régi világom, a régi gondolkodásmódom, a régi beidegződésemet meg valahogy visszafele, el kell felejtenem, újra kell tanulnom egy csomó mindent. Na, ezt jelenti azt, hogy hasznos a Szentírás a tanításra. És ezen belül, itt mond néhány dolgot, Pál 2-ről beszélek egy kicsit, azt mondja, hasznos a tanításra, a feddésre. A tanítás része a feddés, amikor a Szentírás szembesít. Ha benne maradsz, akkor szembesít egy ponton, állj, rossz irányba haladsz, ne menj tovább. A feddés ez, a magyarban ez egy ilyen kevésbé erős szó, de ez egy nagyon erős szó. Állj, hé, ne csináld. Nagyon jól megragadt a feddéshez való viszonyunkat egy amerikai igehirdető, John Piper elmond egy ilyen történetet, hogy amikor ilyen 18-19 éves korában otthonról hívő családban nőtt fel, elment egyetemre tanulni, akkor kapott a szüleitől egy Bibliát. És valami ilyen volt beleírva a Bibliába, hogy vagy ez a könyv tart távol téged a bűntől, vagy a bűn tart távol téged ettől a könyvtől. És gondolj bele, hogy ez mekkora igazság, mert ha benne maradok a Szentírásban, akkor fogok benne találni dolgokat, amelyek nagyon érzékenyen, úgy értem, hogy nem érzékenyen, mert nagyon keményen megfeddenek, de az érzékenyemre tapintanak. És ezen a ponton ez fog történni, hogy vagy megmaradok a Szentírásnál, és Isten kihoz abból, megszabadít, megtisztít abból, amit megítélt bennem, vagy ragaszkodom ahhoz, amit megítélt bennem, mert én azt jobbnak tartom, és el fogom dobni magamtól, el fogom távolítani magamtól a Szentírást. És hogyha te keresztényként azzal találod magad szembe, hogy nem nagyon vágysz rá, meg persze tudod, hogy fontos a Szentírást olvasni, de nem élsz vele, akkor ez lehet, nem feltétlenül ez, több ok lehet, de ez lehet az egyik ok, hogy az Isten igéje valahol megfeddett téged. És te erre azt mondtad, hogy nem. És nem attól távolodtál el, amiben Isten szava megfeddett, hanem attól távolodtál el, ami az Isten szava. És ő azt mondja ma, nézz evel szembe, tér vissza, maradj meg benne. De nem, mert úgy van ez, hogy miért teszi ezt a Szentírás? Miért teszi ezt Isten a Szentíráson keresztül? Hát bolond az a szülő, nem. Hűtlen az a szülő, aki nem feddi meg a gyerekét. Gonosz az a szülő, aki nem feddi meg a gyerekét, és bolond az a gyerek, aki nem fogadja el a szülei feddését. De továbbá mondja Timóteus, hasznos a megjobbításra, azaz a korrekcióra. Nem csak annyit mond, hogy arra ne menj tovább, mert ott baj lesz, hanem sokkal többet beszél arról, hogy merre menj és hogyan járj az életnek az útján. Mint olvasod, amint élsz vele, elsősorban nem nemeket találsz majd, hanem bölcsességet, meglátásokat az Isten szerinti élethez, néha konkrét indítatásokat, döntésekhez, cselekedetekhez. És egyszerűen, ha benne maradsz, elkezdesz átalakulni, új vágyak születnek a szívedben. A megjobbítás, a korrekció, a helyreállítás végül oda vezet, erre most nem mondok többet, a negyedik dolog, amit itt mond, hasznos az igazságban való nevelésre, hogy egy Istennek kedves, Isten szerinti élet formálódik ki. Hangsúlyozom még egyszer, nem úgy tanít. Elolvasod, itt egy dolog, ezt meg kell csinálni, kiírod, ezen a héten ez van, hétvégére megvan, pipa, mi a következő? Nem így tanít, hanem benne időzöl, és átformál belülről. Mi ennek a titka? Miért van ez így? Mondhatod azt, és jogos, hogy hát más könyv is megfed különben, más könyv is szembesíthet dolgokkal, más könyv is nevel, hat ránk. Lehet persze, hogy épp az ellenkezőjében fed meg, az ellenkezőjét tanítja, mint a Szentírás. Szóval, hogy miért van ez így? Miért bízhatom rá magam? Miért választhatom, ha még nem vagyok keresztény, így mondom, miért választhatom inkább ezt, mint mást? A válasz, és ez a második pont, az miért bízhatnám rá az életem a Szentírásra? A válasz egyáltalán nem bonyolult, nagyon-nagyon egyszerű. Már meghallani, annál nehezebb elfogadni, mert a válasz az vakmerő, sőt, arcátlan. Mert ez Isten szava. És mert csak
ez Isten szava.
Pállal együtt nem tudunk mit mondani, csak amit ő mond, a teljes írás Istentől ihletet, ezt folytatta úgy, ezért hasznos tanításra. Sok kérdést vett fel, kicsit, nagyon picit tudunk csak ezzel foglalkozni. Először mit jelent, hogy a teljes írás Istentől ihletet? Mit mond itt az apostol? Az ihletet szó az leggyakrabban, ahogy mi leggyakrabban értjük, az olyan, mint egy ihletet műalkotás, egy zeneműnek az ihletet előadása, hú, ez annyira ihletet volt, vagy ez engem megihletett, vagy mennyire átszellemült valaki, akkor is azt mondjuk, hogy ez valami ihletett dolog, amikor valaki valamiben így nagyon átszellemül, vagy ihletetten dolgozik. És talán valaki így értené, hogy a Biblia szerzői tényleg olyan ihletet, olyan megragadott emberek lehettek. Az apostol itt nem erről beszél. Van helye annak beszélni, hogy Isten hogyan használta a bibliai szerzőket a Szentírás megszületésében, erről van helye erről beszélni, de amit itt mond, a teljes írás Istentől ihletet, ez nem ennek a folyamatáról beszél, hanem ez a Szentírásnak a természetéről, vagy a jellegéről mond el valamit, és azt mondja, hogy Istentől ihletet, amit úgy kéne fogalmaznunk, az eredeti szöveg, hogy Isten által kilehelt, vagy akár úgy, hogy az Isten lehellete által teremtetett, Istentől jött. Szóval nem a módjáról van szó, hogy hogyan született, mi történt a szerzőkkel, az emberekkel, hanem azt mondja, hogy a Szentírás Istentől jön, a forrása Isten maga, Isten könyve, Isten szava. Van valami félelmetes ebben, hogyha Isten a szent, a dicsőséges, a tökéletes és a hatalmas teremtő, aki az egész világot létrehívta, a kezében tartja, aki valahol túl van mindazon, amit mi megragadunk, vagy megértünk, akkor ez az Isten egyszer csak egy könyvgyűjteményt ad nekünk, és azt mondja, hogy ez az én szavam hozzátok. Ez az én szavam. Maradj meg benne. Aztán, ami ehhez kapcsolódik, hogy ezért mondja Pál apostol itt Timóteusnak, hogy ezek az írások, néha egyes nem használ, néha többe, ugye tűk a Biblia egy gyűjtemény, hogy ezek az írások, azt mondja, szentek. És amikor arról beszél, és ez nagyon fontos valahol érzékelnünk, amikor azt mondja a szentírásról, hogy szent, akkor nem arról van szó, hogy azért szent, mert nem profán, azaz azt jelenti, hogy a Biblia, vagy a szentírás szent, hogy szent időben olvassuk, mondjuk istentiszteleten, vagy szent helyen, a templomban olvassuk fel, persze ez benne van, de van valami mélyebb értelme ennek, hogy ezek az írások, ezek a könyvek, ez a könyv, mint gyűjtemény, könyvek gyűjteménye szent. Mégpedig azt, mert hogy annak a tulajdonságát hordozza, aki kilehelte. A Szent Isten szólal meg. A Szent Isten szava foglaltatik írásba. A Szent Isten jellegét, tulajdonságát, lényét közvetítik ezek a szavak, ez az írás, ez a világ, a Szentírás világa, mert ő szent, és mert tőle jön. Azt mondja, hogy tőle jön, ő belőle fakad. Miért bízhatnám az életem erre? Pál apostol azt mondaná, azért, mert ez az Isten szava, mert Isten lehelte ki, mert ő a forrása, és mert valamilyen módon részesedik, és minket is részesít Isten szentségében, Isten igazságában, Isten valóságában. És akkor tudom, hogy millió-millió kérdés van sokakban. Például, hát hogyan higgyem el, hogy a Szentírás Isten szava, amikor a Szentírás önmagáról mondja, hogy Isten szava, mert hogy onnan olvastam ezt fel, tehát hogy bármikor, bármelyik könyv mondhatja ezt magáról. Vagy tájékozottabbak felvetik, és tudom, hogy esetleg már itt már rég várjátok, hogy de hát miről beszélek itt, hogy hát amikor Pál ezeket leírja, akkor még csak az Ószövetség van együtt, mint lezárt szentírás. A teljes írás az Ószövetség,
Hát András, hát miről beszélsz itt? Hát akkor hogy kerül ide az új szövetség? És amiről ráadásul felolvasom, ami az Ószövetség. Én tudom, hogy bele tudtok menni sok ilyen vitába. Ti meg tudjátok, legyetek irgalmasak és kegyelmesek. Nem tudom megválaszolni mindezt, mert itt kéne ülnünk. Így is hosszú vagyok. Azért fogtok valamit kapni. Vagy ami ennél sokkal nehezebb, mert ez csak az ilyen tudósoknak a kérdése, ami sokkal nehezebb. Számos olyan rész van a Szentírásban, amit mi mai emberek nagyon nehezen tudunk összeegyeztetni azzal, hogy Isten szava, Isten által ki lehet ez, Istennek a szentsége. Nagyon sok, nagyon nehéz rész. És nem tudok ezekben most belemenni, de két dolgot szeretnék mondani, ami mégis segíthet abban, hogy bizalmunk legyen, rámerjük bízni magunkat a Szentírásra, és szeressük, merjük szeretni. De leginkább meg akarjunk vele élni, bele akarjunk merítkezni, meg akarjunk maradni benne, hogyha még ilyen kérdéseink is vannak, még ha keresünk is. Az első, az egyik Jézus Krisztus személye, a másik a Szentlélek munkája. Az első, Jézus Krisztus személye. Hát nyilván a Szentírásban, nem tudunk kilépni belőle, de Jézus számos esetben úgy beszél, és úgy utal az Ószövetségre, ami akkor már kész, mint iratok, mint ami Istennek a szava, mint ami Istentől jön. Jézus isteni kijelentésnek veszi az Ószövetségben leírt különféle kijelentéseket, imádságokat, stb. Annyira így van, hogy a hegyi beszédben azt mondja például, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását, és a törvény meg a proféták az Ószövetséget jelöli. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Nehéz arra gondolni, hogy bárhogy Jézus megfogalmazhatta volna, hogy ennél lehetne ennél magasabb elképzelése a Szentírásról, hogy amíg az ég és a föld, nem lesz benne semmi érvénytelen, nem lehet benne semmit megváltoztatni. Be fog minden teljesedni, ami Istentől jött, ami Isten által kilehelt, ami Isten szava. Így viszonyul Jézus a Szentíráshoz. Nos, most először keresztényekhez szólok. Ha te Jézus Krisztust Isten fiának, megváltónak és úrnak vallod, amit nem tehetnél, ha ez nem lenne itt, és valamilyen formában nem ért volna el valamikor, tanították, ige hirdetés, sok minden formában, lehet, hogy a Bibliát olvastad, de ez az igazság érte el. Tehát ha te Jézus Krisztust Isten fiának, megváltónak és úrnak vallod, és ez a Jézus, akit te megváltónak, úrnak vallasz, így viszonyul az Ószövetséghez, akkor az ebbe a Jézusba való hitáltal, aki Isten szavának tartja az írásokat, hogy ne tartanád vele együtt te is Isten szavának. Akármilyen kérdéseid is vannak, de ha ő a középpontja a hitünknek, és ha ő így viszonyul az írásokhoz, mint ami Isten szava, akkor hogy ne hívna bennünket ugyanerre? Hogy mondhatnánk azt, hogy hát, Jézus Krisztus az Isten fia, Jézus Krisztus az Úr, Jézus Krisztus a megváltó, őt imádjuk, őt dicsőítjük, őneki engedelmeskedünk. Hát azért abban egy kicsit tévedett, hogy viszonyult az íráshoz. De azért, értitek? Hát kereszténynek vallod magad. Ez nem azt jelenti, hogy nincs számos kérdés, amin lehet gondolkodni, nincsenek bibliamagyarázati kérdések, problémák. Nem, ezt nem akarom lesöpörni. De az, hogy alapvetően bizalom legyen bennünk, az Jézus személyéből fakad. Ezt jól gondold meg. Még egyszer, ez nem azt jelenti, hogy azonnal minden válasz, probléma megoldódott, de van egy bizalmat, hogy helyére fognak kerülni a dolgok. A másik, ha más sem, akkor majd odaállt. A másik akik közeledtek Krisztushoz, vagy akik beszélgettek másokkal, akik így vonzódnának Isten felé, vagy a hit felé, vagy vágyják, de van egy csomó problémájuk, pont ez, hogy annyi olyan dolog van a Szentírásban, akiknek a hitkérdésben valódi, erős akadály néhány olyan dolog, amit a Bibliában nem tud megérteni, vagy elfogadni, nekik szintén fontos ez a megközelítés. Miért? Mert ha Krisztus Isten kijelentésének a középpontja, ha ő benne születik a hit, akkor a Szentírás tanulmányozásodban, ha kereső vagy, vagy az ismerősöd, akit segíteni akarsz, mondhatod neki, koncentrálj Krisztusra és a középpontra. Maradj meg az evangéliumokban. Ne engedd magadat újra és újra elbátortalanítani olyan kérdésekkel, hogy miért van annyi vérengzés az Ószövetségben, vagy hogyan értelmezzem az özönvíz történetét, vagy mit kezdjek azzal, hogy a szétnyílt a Vöröstenger, és átment Izrael, aztán a fáróra, meg a seregére összezárult, és így tovább. Hogy így azzal a bizalommal keresd Krisztust, a középpontot, hogyha őt megismered, amiről beszéltem, ha felragyog a hit, akkor valamilyen módon ő benne elkezdenek helyé kerülni a dolgok. Szóval miért bízzak? Mert Jézus bízott. Ez az első dolog, ami kicsit segít. Tudom, nem minden kérdést válaszol meg. A másik pedig a Szentlélek. Hogy hogyan fogadhatjuk el, hogy a Szentírás Isten szava, Calvin János reformátor felveti a kérdést, hogy honnan jön a meggyőződés, vagy hogyan fogom tudni ennek, és pontosan tudja, ami a szívben zajlik, hogy hiába mondom azt, hogy Isten szava ma, amikor holnap olvasok benne valamit, akkor elbizonytalanodom, és jön a kétely. És ebben a helyzeten nézve azt mondja, ha lelkiismeretünknek igazán javát akarjuk, hogy a bizonytalan kételkedés folytonosan magával ne ragadja, vagy ne ingadozzék és ne habozzék bármely legkisebb kételynél, mélyebbről kell merítenünk ezt, tudni, hogy a Szentírás Istentől ihletett meggyőződést, mint az emberi okosságból, ítéletből, következtetésből, tudni, hogy a Szentlélek így nevezi titkos bizonyság tételéből. Mi ez? Mert amint egyedül Isten tanúskodhatik önmagáról beszédében, úgy ez az ige sem talál hitelre addig az ember szívében, amíg a Szentlélek belsőbb bizonyságtétele meg nem pecsételi. Itt bent, így folytatja. Ugyanazon Szentléleknek kell tehát a mi szívünkbe is behatolnia, amely a próféták szája által beszélt, hogy meggyőzön bennünket arról, hogy híven adták elő, amit Isten rájuk bízott. Azaz, gondolkodhatok, de nem lesz bizonyosságom, de ha ez a könyv valóban az Istentől ikletett, a Szentlélektől ikletett és Isten szava, ha ez igaz, akkor az erről való végső meggyőződés túl lesz a gondolataimon meg az emberi okoskodáson, akkor születik meg, amikor ugyanaz a Szentlélek, aki iklette ezt a könyvet, leszáll és megvilágosít és megerősít és megbizonyít engem a szívemben. És ez ami bizonyosságot fog adni, hogy miért maradhatok meg ennél a könyvnél, miért maradhatok meg benne, miért bízhatom rá magamat. Mert ugyanaz a lélek, aki ihlette, engem is megerősített. Végül, hogyan éljünk? Azaz, oké, ha ez így van, hogyan ragadhatom meg az erejét és a bölcsességét? Azaz, mit jelent megmaradni? Az apostol nagyon érdekes, ahogy az apostol Timóteust bátorítja és erősíti, így leírja, hogy Timóteusnak mikor milyen viszonya volt a Szentírással, és szerintem ez bennünket is eligazíthat. Így mondja, és mindjárt elemzem, te maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a Szentírásokat. Az első, ez a gyermekségettől ismered. Ez a szó, kisgyerekeket lesz lehet érteni, de ez a szó, hogy gyermekség, ebbe még a csecsemő is beletartozik, sőt, még az anyamében lévő gyermek is. Amivel azt gondolom, hogy Pál inkább arra utal itt, hogy
Az anyateljjel szívtad magadba a szentírás ismeretét, a szentiratok ismeretét, mert egy olyan otthonban születtél és nőttél fel, ahol az anyád és az édesanyád, a nagymamád ebben élt. És értitek, nyilván egy csomó mindent meghatároz egy ilyen otthonban a szentírás, miközben így imádkoznak, felolvassák, és ő még csak úgy ott van, benne van, szívja, ebben ő fel, mint nálunk is sok-sok gyerek a gyülekezetben. De ez a családi örökség nem volt minden, mert a másik, hogy tanulta az írásokat. Azt mondja, maradj meg abban, amit tanultál. Tehát egy ponton túl elvitték gyerekistentiszteletre, vagy hittanra, kis Timóteus, szóval, hogy ahol a tanulás az a tárgyi ismeret megszerzése, az összefüggések megértése, tehát ahol már ő aktívan tanulta az írásokat. De ez se lett minden, mert a következő dolog, amit olvasunk, amit így mond Pál, hogy nem csak tanultad, hanem amiről megbizonyosodtál. És pontosan tudjátok, hogy mi a különbség a tanulás meg a megbizonyosodás között, mert a megbizonyosodás az azt jelenti, hogy személyes bizonyosságá lett. Nem csak tanulta az igazságát, hanem egy ponton az övé lett, a sajátja lett. Talán akkor, amikor elvezette Krisztushoz a Szentírás, és az övé lett. És ebben olyan fontos volt azoknak a személyeknek a jelleme, akiktől tanulta, de erről most nem mondok többet. És akkor azt mondja, és végül, anya, te jelszívtad magadba, tanultad, a tiéd lett, maradj meg benne. Nem fogok most a Szentírás olvasásának, tanulmányozásának, imádkozásának a módjairól szólni, de azt érzitek, ez nem azt jelenti, hogy néha-néha olvasgatom, hanem azt, hogy rendszeresen táplálkozom, nem azt jelenti, hogy alkalmanként elolvasok, hanem azt jelenti, hogy belemerítkezem, hogy a gondolataimat, a lényemet átmossa, a képzeletvilágomat átmossa. Így tud feddeni, így tud megjobbítani, így tud nevelni. Féljetek, tudjuk jól mindannyian, hogy a mai techvilágban a figyelmünkért megy a harc. Tehát az interneten eltöltött időért, ingyenes tartalomért, szolgáltatásért, pontosan tükör figyelmünkkel fizetünk. A cél, hogy a figyelmünket oda és oda vigye újra és újra, túl az adatainkon. Ha harc folyik a figyelmünkért, lélektanilag, akkor harc folyik érte spirituálisan is. És ez a képzeletünk, ami betölt, ami a szívünk vágyát felkelti, ahogy elképzeljük a világot, az életet, a vágyainkat, a céljainkat. Ezért megy a harc. A figyelem alatt ezt értem, hogy a figyelmünkért megy a harc. És ezért, ha nem merülünk bele a Szentírásba, lehet, hogy azt mondta, hogy ezt mind tudom, mind igaz, hát ezt megtanultam, meg is győződtem, igaz, 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 de ha nem merülünk bele folyamatosan, ha nem gyökerezünk bele folyamatosan, hiába mondod, hogy igaz, amivel az időnket töltjük, ahova a figyelmünket visszük, az fog minket megformálni, és elveszítjük Isten igazságának a valóságát, elveszítjük Isten igazsága szentségének az érzetét, elveszítjük azt a valóságot, ahogy a világot Istennel láthatjuk. Elsodornak bennünket az erők. És tudom, belemerítkezni a Szentírásba, mert azt mondod, hogy de hát erre nincsen idő ebben a mai világban. Belemerítkezni a Szentírásba csak akkor tudunk, ha valami mástól elvonjuk magunkat. És ezt nevezzük bőjtnek. És ez még csak nem is időkérdés, hogy hát mire adom az időmet, az is, de még nehezebb annál. Az a példa jött elém, hogy értsük ezt, hogy tudjuk, hogy amikor valaki édességeken él, éhes, nagyon-nagyon éhes, hirtelen benyom valamilyen édes, cukros dolgot, elteríti egy pillanat, feldobja a vércukorszintjét, megint éhes, megint jön a cukor, és értetek, próbáld azt mondani ilyen embernek, hogy hát figyelj, itt van valamilyen jó kis, nem tudom, milyen magos kenyér, vagy zöldség, vagy rost, és akkor száraz. Ehetetlen. És átállni csak bőten lehet, értitek? Érzitek ennek a súlyát, hogy kitenni ezt a sok édességet, és először nagyon nehéz belemenni a másikba. Ha te bele akarsz merítkezni a Szentírás valóságába, igazságába, szent világába, ez ugyanilyen kérdés. Egyszerűen nem is vagyunk képesek szövegeknél ott maradni egy kicsit hosszabban, mert megy tovább az agyunk, mert egészen másra vagyunk már beállva. Én ezt érzem magamon egyre jobban, hogy egyre jobban érzem, hogy nehezebb olvasni hosszan valamit. Mert megszoktam, hogy interneten olvasok, rövidebbet, gyorsabban megy tovább, színes, képi, sokkal erőteljesebben hat, mint egy könyv akár. Most nem is a Bibliáról beszél, csak egy könyvről. Bőjt nélkül nem fogunk tudni belemerülni a Szentírás világába, és ahogy sokan meghoztok egy határozatot, hogy leálltok az édességtől, meg az egészségtelen ételről, az egészségesébe, és vállaljátok ennek ezt a bőjti oldalát, ugyanúgy meg tudjuk hozni ezt is. A kérdés nem az, hogy van-e időm, vagy nincs. Tudjátok, mi a kérdés? Tudod, mi a te kérdésed, ha ezzel küzdesz? Kérdés az, miért nem vágyok Isten szavára? Ez a kérdés. És gondolja arra, hogy mennyi minden témában és cselekvésben igenis kész vagy és képes vagy benne időzni, órákat olvasni, órákat videókat nézni, órákat szöszmötölni, csomó mindent megvásárolni, letölteni, kiegyzetelni, mert az él benne. Kérdés ez? Miért nem vágyok Isten szavára? Miért nem tudom ugyanezt az áldozatot meghozni Isten igéért? És a válasz, mert nem, valamiért nem szeretem őt ennyire, nem vonzódom most ő hozzá ennyire. Ismerjem el. És lehet, hogy bőtölnöm kell ahhoz, hogy újra vágyjak. Lehet, hogy nem kell ennem ahhoz, hogy megérezzem, hogy mit jelent éhesnek lenni és enni. Lehet, hogy fizikai értelemben bőtölnöd kell ahhoz, hogy rájöjjél, hogy a Szentírásra van és Istenre van szükséged. Lehet, hogy ebben a bőtben mondhatod azt, hogy valamit elengedsz, vagy nem eszel egy napot, és ezzel az éhséggel odafordítod, hogy mit jelent, Uram, újra a te igédért égni, újra táplálkozni, újra szeretni. Lehet, hogy először száraz, meg nem értem, de akarom. Lehet, hogy gyerekkorodban ismerted, de soha nem tanultad. Ezen a ponton vagy. Lehet, hogy tanultad is, de soha nem győzöttél meg róla, soha nem lett a tiéd. Lehet, hogy itt vagy. Lehet, hogy meg is győzöttél róla, de mégis elengedted és elhanyagoltad. Mindegy. Akármilyen hiányod van, akármilyen mulasztásod van, akármilyen vétked legyen ebben akár, vagy másban, Krisztus nem mondott le rólad. Ő betöltötte az írást, annak minden betűjét, betöltötte minden szavát, élete, tanítása, engedelmessége az Atya szavának betöltése volt. Szenvedése, halála, feltámadása, az írások teljességének a betöltése. Azért, hogy akárhol legyek ebben, bizalommal forduljak ő hozzá, és kérhessem őt, Uram, adj szomjúságot, adj éhséget, add, hogy szeresselek, add, hogy vágyjalak, add, hogy megmaradjak benned, azáltal, hogy megmaradok a Szentírásban. Amen. Könyörögjünk az egyházért és a világért, imádkozunk. Hadd kiáltsunk először magunkért, Urunk. Gerjeszd fel a vágyat az igazság iránt, tégy szomjassá, hogy amíg elérhető, tőled való táplálék, addig éljünk vele.
Könyörgünk azokért, Urunk, akik bújják, keresik az írásokat, de nem értenek és nem látnak. Kérünk, Szentlélek, ragyog fel, ragyogjon fel a Krisztus nekik, hogy valóság legyen, amit mondasz, bölcsé tehetnek az üdvösségre ezeknek az embereknek az életében. Könyörgünk azokért, akik fellázadtak, és lázadásukban tették félre a szavadat. Lássanak meg téged, aki a te szavad bizonysága szerint a lázadásunk következményeként voltál a kereszten. És mégsem ítéletet hoztál, hanem éppen ezáltal feloldozást és megbékélést. Imádkozunk, Urunk, a te igéd, a Szentírás terjedésért. Úgy a hazánkban, mint az egész világon. Számos olyan helyért, keresztény közösségért, ahol nem elérhető mindenkinek az írott ige. Hogy elérhetővé legyen. Imádkozunk azokért, akik olvassák, várva, hogy felragyog, hogy válaszolj nekik. Imádkozunk azokért, akik most betegségben keresnek téged, akár otthon, akár kórházban. Legyen a szavad gyógyító ír. Tisztító valóság. Válasz és gyógyításod közvetítése. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik kórházokban vannak, akik ma éppen ezekben az órákban lehelik ki a lelküket és mennek el. Jelenj meg, aki még az írásokon túl is meg tudsz jelenni. Akik mellett nem lehetnek ott szeretteik, de te ott tudsz lenni. Könyörgünk orvosokért, nővérekért, akik csak a halált látják napról napra. Jelenj meg. Ragyog fel, vigasztalja a vigasztalatlanságban, a reménytelenségben. Könyörgünk döntéshozókért, politikusokért. Bölcsességért, alázatért, megértésért, megbékélésért. Könyörgünk ezért az egész világért, fordítsd el rólunk a betegséget. Látogass meg bennünket irgalommal, szeretettel. Könyörgünk lágy szívért, egész népeknek, nemzeteknek, amelyek megnyílnak feléd és az írás igazsága felé. Köszönjük, hogy bizalommal tárhatjuk mindezeket te eléd, annak a nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.